Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai vasárnapi ige szakaszunkból Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, negyedik részének első 13 verséből. Akinek itt a Bibliája, kérem, hogy keresse meg és olvassuk együtt, foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg és olvassuk a hosszabb szakaszt. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, negyedik részéből, az első 13 versből így szól hozzánk Isten üzenete. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval, a másikat megvetve. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak valóban uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul vándorlunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemétjévé mindez ideig. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg most imádságban a mi Urunkat.
Urunk Jézus Krisztus, olyan nagy példát állítasz, és olyan nehéz példát állítasz elénk az igédben, de te azt mondtad, hogy a te igéd könnyű és gyönyörűséges. És látjuk, hogy Pál apostol mennyire mélységesen, őszintén elmondta, hogy kicsoda ő, hogy mivé lett a világban, és ha saját életemre nézek, Uram, akkor látom, hogy mennyire semmi vagyok. És a Biblia sokszor is használja ezt a képet az emberi életre, hogy olyan, mint a pára, ma van, holnap pedig nincsen. Úgy szeretnék, Uram, növekedni, Urunk, ebben a hatalmas nagy szeretetben, amiben Te szólni akarsz az emberekhez, és kérlek, hogy hadd tudjunk növekedni a hozzád való engedelmességben, mert azt szeretnéd, Urunk, hogy engedelmeseid legyünk, engedelmes gyermekeid legyünk. Annyira látom, hogy nehéz ez, Urunk, ez a világ olyan erővel húz bennünket, a sok testiség, a kívánságok, pedig Pál apostol itt a lemondás útjáról is beszél, de hogy ezért páratlan ajándékokat kapunk, a végén pedig az örök életet. Urunk, lobognak a gyertyalángok, nő a világosság, közeledik az üdvösségünk ideje. Olyan jó lenne, Urunk, bizonyosságra jutni abban, hogy nálad vagyunk-e, a tiéd vagyunk-e. Az a sok nyomorúságunk, ami van az életünkben, amit hoztunk meg, amit ma is hozunk újra és újra, az megbocsátatott-e. Köszönöm, Uram, hogy sokszor megijedek magam is az életemen, hogy miket teszek a te gyermekedként, de az a nagy reménységem, amit egyszer egy lelkész testvér így fogalmazott meg, hogy az a Jézus fog ítélkezni felettem, aki már meghalt egyszer értem a kereszten. Köszönöm, Uram, hogy így fordulsz ma is ehhez a gyülekezethez. Állj meg itt a középen, szólj személyesen hozzánk, Urunk, rezgesd meg a szívünket, mert arra van szükségünk, hogy magunkra nézzünk, és utána pedig fel rád, és tudjuk, hogy akkor nekünk mindig rád kell nézni, nem magunkra, mert ott van az életünk megoldása. Könyörüljünk az ige szólóján, add a te szent lelked erejét, világosságát itt közöttünk, és add, hogy ne úgy menjünk el, ahogy esetleg ide jöttünk ma, reszkető, bizonytalan szívvel. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, elgondolkoztatott, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található ebben a mai vasárnapi igeszakaszban az első korintusi levél 4. részének 5. verséből. Itt így szól hozzánk Isten üzenete. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Eddig az írott ige, foglaljuk el helyünket, testvéreim. Tudjátok, testvéreim, a földi életünk, amely közeledik az adventhez, Jézus Krisztus visszatéréséhez, ez egy rendkívüli idő. Rendkívüli lehetőségek, rendkívüli ajándékok ideje. És egy olyan idő, testvérek, amelyben érvényben van egy különleges moratórium. Most engedjétek meg, hogy ezt az idegen szót használjam, de talán mindenki ismeri, illetve a legkisebbek kedvéért mondom, ez tulajdonképpen valaminek a felfüggesztését, elhalasztását jelenti, tehát bizonyos idő után fog csak bekövetkezni, fog megtörténni, amire most moratórium van érvényben. Például a leggyakoribb, amikor mondjuk kilakoltatási moratóriumot hirdetnek, és addig a bérrel, tartozással küszködő embereknek van egy kis idejük, hogy fölkészüljenek, nem kell elhagyniuk a lakást. De sok más esetben is használják ezt a kifejezést. És tudjátok, hogy mi lepett meg? Hogy amiről itt most az apostol tanít, az tulajdonképpen ítélet moratórium. Ítélet moratórium. Felfüggesztette Isten az ítéletet Jézus Krisztus napjáig, adventig. És ez nagyszerű hír, de nagyon tanulságos hír. Sok minden következik ebből, ezt szeretném most megosztani veletek, de először is a bátorítást, mert más szavakkal ugyanerről szoktunk beszélni, amikor azt mondjuk, hogy van még kegyelmi időnk. Van még időnk. Persze nem tudjuk mennyi, de még van. Itt lehetünk az Isten házában, hogy halljuk az ő szavát és cselekedjük, amit megértünk. Ítélet moratóriumot hirdetett meg az Isten az ő igéjében. Ennek vannak áldott következményei, és van egy szent felelősség, ami ebből következik minnyájunk számára. Mit nem jelent ez? Azt is hadd tisztázzuk itt az elején, hiszen bibliaolvasó emberekhez szólok. Sokan tudjátok, hogy Pál például a Tesszalonikai első levél 5. részében így ír, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát az ítélet felfüggesztése, az ítélet moratórium nem azt jelenti, hogy nem kell megvizsgálnunk a dolgainkat, Vagy nem kell megvizsgálni esetleg másoknak a dolgát, akár a családban, akár a munkahelyen, vagy akár az egyházban. Bizonyos döntéseket meg kell hozni, bizonyos helyzetekben el kell dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami épít és mi az, ami árt. Nem ezeket a döntéseket kell eltusolnunk, vagy elmismásolnunk, hanem másról van itt szó, mindjárt szeretném elmondani nektek. Tehát továbbra is érvényben van az 1 Tesszalonika 5 is, de ez is, amit itt a korintusi első levél 4. részében olvasunk. Mit jelent tehát? Először is azt jelenti ez az ítélet moratórium, hogy ne mondj végső ítéletet, végső, megfellebbezhetetlen ítéletet semmiről és senkiről. Mert ez a végső ítélet az advent urái, testvérek. Ez az ő privilégiuma, előjoga. Csak az övé. A visszatérő Jézus Krisztusé. Ne mondj végső ítéletet semmiről és senkiről. Mert a végső megfellebbezhetetlen igazság csak az övé, csak ő ismeri, csak ő mondhatja ki. Neki áll rendelkezésére minden információ, minden ismeret, hogy megítélhessen egy helyzetet, hogy megítélhessen egy embert. Mi nagyon töredékesen látjuk csak a valóságot. Még azoknak az életét is, akikről azt gondoljuk, hogy ismerjük, mert együtt élünk vele. Hogy mennyire töredékes az ismeretünk, és az ember ismerete mennyire változik, arra csak egy példát hozzak látszólag egy másik területről, de talán érteni fogjátok. Most föltettem 3 előadást, az Alba Refre, amelyik egy professzor előadásai, ő biológus, és elmondja, számomra legalábbis megdöbbentő módon, hogy a legújabb kutatások miatt, tűnik ugye sok 10 000 fosszíliát vizsgálva már a tudomány, megkövesedett, megmaradt állattetemeket, illetve növényi maradványokat, és miután ezek a fosszíliák, amiket találnak a föld rétegekben, egy-egy rétegben megtalálható rengetegféle faj egyszerre, ezért újabban azt kezdték el mondogatni, hogy az evolúció az nem folyamatos volt, hanem ilyen óriási ugrásokkal ment előre. Megjelent egyszerre 1000 faj, akkor eltelt 100 millió év, utána megint megjelent 1000 faj, és így ugrott egészen a mai világig. Hát testvérek, nagyon nagy hit kell, hogy ezt valaki elhiggye, én megvalom nem hiszem. Egyébként is abszurdnak tartom, de azért mondják, egyébként tudjátok róla, nem is titok ez, mert Istent mindenképpen ki akarják hagyni a folyamatból. Eddig ugye azt tanították 150 évig, hogy szépen folyamatosan fejlődtek ki egymásból a fajok, csak az a baj, hogy a fosszíliák ezt nem igazolják, mert ahogy mondom, ugyanazokban a rétegekben találnak meg egysejtűeket is, meg mamut maradványokat is. Hát most már kénytelenek azt mondani, hogy ez így nem működik, ez az egymásból kifejlődő elképzelés. Hát akkor mi volt? Akkor ugrásszerűen jelentek meg a fajok. Ennyit az emberi ismeretről, meg arról, hogy ha nem akar valaki hinni Istenben, akkor inkább bármi másban hisz. A legértelmetlenebb és legészszerűtlenebb dolgokban is hisz, de ragaszkodik ezekhez az értelmetlen, észszerűtlen dolgokhoz, csak azért, mert Istent nem akarja bekalkulálni, beleszámítani az életében. Na, ennyit kis kitérre, zárójel bezárva, érdemes meghallgatni ezt a professzort, aki szépen levezeti és elmondja, hogy hol tart a mai tudomány, illetve hát ő arról is bizonyságot tesz, hogy amióta hitre jutott, azóta hogy látja mindezeket, ami eredetünk kérdéseit, de most nem is ez a fő témánk. Viszont egy jelzés ez is arra nézve, hogy ne mondj ki végső véleményt, hogy ez így volt, meg úgy volt. Ez a nézet helyes. Ez az ember ilyen vagy olyan. Mert a végső ítéletet az advent ura mondja ki. Addig moratórium van. amíg ő meg nem jelenik. A végső szó addig senkiről nem mondható. Senkiről nem mondható ki, mert az Úr Jézus Krisztusé ez a jog, és ez a nagyszerű lehetőség. Ezzel összefügg a következő, ami mindebből származik, hogy ne mondj ki biztosat a lelkületről, a lelkiségről se. Pál, Apollós és a többi igehirdető állít előttünk, utal is rá itt Pál apostol ebben a levélben, és utal arra a gyülekezetben meglevő belső vitára és feszültségre, hogy most ki az igazi? Kire hallgassatok? Melyik a legjobb igehirdető? Ki a legjobb apostol? És azt mondja erre nézve is, hogy egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Mert te, testvér, tudod, mi van annak a másiknak a szívében? Tudod, mi van a hátterében? Tudod, mi minden befolyásolja az életét, vagy akár az ige hirdetését? Neveltetés, traumák, tehát átélt, nehéz, szörnyű, tragikus események, veszteségek, ismerethiány. Hívő emberek között is vannak, akik az okkult dolgokról nem tudnak, de vannak lelkipásztorok is, akik nem tudnak róla. Belemennek. És megvan a rossz következmény az életükben, de nem tudják, hogy ez ezzel függ össze. Hogy milyen indulatkitöréseket és sok mindent okoz, ha valaki jósoltat magának például. Vagy varázsoltat. Okkult módon gyakorolja a természetgyógyászatot, vagy elmegy pogány szeánszokra, és azokban részt vesz. És nem tudja, nincs ismerete róla, hogy ennek mind következménye van a lelki életére nézve. Negatív következménye van. De amikor mi megítéljük, hogy miért ilyen, miért olyan, miért amolyan, akkor nem tudjuk, hogy a hátterében milyen hatások vannak ezeknek a jelenségeknek. Nem tudjuk, hogy pontosan miért úgy reagált, ahogy reagált egy adott helyzetre. Ezért mondja az ige, ítélet moratórium van érvényben. Jézus Krisztus majd világossá fogja tenni, hogy mi miért történt annak az te rokonodnak, szomszédodnak, gyülekezeti tagnak, lelkipásztornak az életében. És arra is utal ezzel az apostol, amikor itt Apollóst is megemlíti, meg magát is, hogy bizony már az első gyülekezetekben előfordult, hogy bizonyos személyeket kiemeltek. Mai szóval engedjétek meg, így mondom, hogy sztárt csináltak belőle, sztároltak, túl szép szó, én is tudom, de értitek. Mert testvérek, akit mi sztárolunk, sztárként kezelünk, az az ember nagy csalódásunk lehet. Egyszer csak hatalmasat csalódunk benne. Akit meg most megvetünk, lenézünk legalább, az meg nagy tévedésünk lehet. Mert kiderül, hogy Isten hatalmasan munkálkodik az életében, és olyan dolgokat visz véghez az ő országa építésében rajta keresztül, amit nem is gondoltunk volna. Csak egy személyes példa név nélkül, hogy amikor egyszer fiatalon eljuthattam valakihez, akit akkor nagyon sokan tiszteltek, szerettek, egy rendkívül jó lelki gondozó és igehirdető hírében állt, és nagyon boldog voltam, hogy mint fiatal ember tud fogadni, és vele beszélgethetek a személyes hívő életem kérdéseiről. Hát, megmondom őszintén, hogy csalódás volt, mert én is ilyen sztárként tekintettem rá, és ott négy szem közt, hogy beszélgettünk, mert jó dolgokat mondott, de láttam az emberi gyengeségeit is. Láttam, hogy ő is ember. Hát persze ezzel nem mondtam újat. De mégis, ugye az ember ott él, hogy na ez meg az igen. Arra fölnézek, az valaki, az számít, a másik az nem. Arról beszél az ige, testvér, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Mert akit te most olyan nagyon nagyra tartasz, abban nagyon nagyot csalódhatsz, akit meg most lenézel, abban nagyot tévedhetsz. Isten őrizzen meg ettől. Ezért mondja az ige, moratórium van az ítéletre. De akkor föltehetnétek a kérdést nekem, hogy akkor nem is lehet különbséget tenni hívő és hitetlen között. Nem lehet különbséget tenni igehirdetés és igehirdetés, vagy akár lelkész és lelkész között. Lehet, testvérek, de ez a Szentlélek belső bizonyságtétele, és nem a te ítéleted. A római levélben írja az apostol a 8. részben, maga a lélek, a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ez, testvérek, azt jelenti, hogy igen, akik az Úréi, akik Jézus Krisztuséi, és így ajándékban megkapták a Szentlélek ajándékát, az bennünk lakozó Szentlélek által ráérzünk a testvérre. A testvérre. Tényleg rá lehet érezni egész rövid idő alatt egy idegen emberben, hogy ő is keresztjén, a szó igazi értelmében. Krisztusé. Hogy ő is a Szentlélek által él. De ha nem érzel ilyet valakivel szemben, nem jogosít fel az ítéletre. Ha felismered, hogy ő is testvéred, ő is ugyanannak az Úr Jézus Krisztusnak a gyermeke, mint te, akkor mi a dolgod? A hálaadás. Ha azt érzékeled, hogy valószínűleg ő még nem az Úré, akkor mi a dolgod? Az imádkozás. Hálaadás vagy közbenjáró imádság, hogy ő is Isten gyermekévé legyen, hogy ő is megtérve, újonnan születve élhessen. De nem ítélet, hozatal a mi dolgunk. Az Úr tudja, mi lesz még azzal a másikkal, ő mondja ki a végső szót. Képzeljétek el egy szituációt. Mi lesz, ha ma elítéltél valakit, elítéltünk valakit, többet nem találkozunk vele, ő, az illető jövőre megtér, és majd az utolsó ítélet napján kiderül, ott lesz az üdvösségben. Nagy megdöbbenésünkre és nagy megszégyenülésünkre ő is ott lesz az újjáteremtett világban. Sok ilyen megszégyenülés vár hívő emberekre, testvérek, akik most szilárd hitben élnek, mert már az Úréi, mert valóban az ige szól hozzájuk, a lélek munkálkodik bennük, élnek azzal a szent meggyőződéssel, amire az ige bátorít fel, hogy van üdvösségem, ingyen kegyelemből, az Úr Jézus váltsághaláláért. Van bocsánat a bűneimre, van hely számomra az örökkévalóságban, ennek a bizonyosságában élek. Nem számolok megszégyenülésre, nem számítok megszégyenülésre, és mégis ezek a hívő emberek, mi, én, te, meg fogunk szégyenülni, emiatt fogunk megszégyenülni, mert az advent elhozza az igazságot, és az advent napján ki fog derülni, hogy akit én elítéltem, akit én leminősítettem, ott van. Az Isten nagy kegyelméből ő is, ahogy egyébként én is. Ezért is mondja az ige, moratórium az ítéletre. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. És tovább menve, az adventi Úr rávilágít a sötétség valamennyi titkára. Ezt tanítja itt a mai ige. Rávilágít a sötétség valamennyi titkára. Gondoljunk bele, testvérek, valamennyire rá fog világítani az érkező Jézus Krisztus. Mindarra, ami az emberi szívben van, és sok-sok olyan dolog derül ki, a legközelebbi hívő testvéreidről is, a rokonaidról is, a körülötted élő emberekről is, amit nem is álmodtál volna, amit nem is gondoltam volna. Olyan dolgok fognak kiderülni, ami egészen elképesztő lesz. Ezért se ítélj, mondja az ige. Mert nem is tudod, miért kellene, lehetne elítélni azt a másikat. Nem látsz bele. Amit te most ítéletre méltónak tartasz, az lehet, hogy egy apróság ahhoz képest, amivel ő belül küszködik. Amilyen titkos vágyak, indulatok, gondolatok vannak benne, amit titokban véghez visz. Nem is tudod, miért lehetne, kellene elítélni. Ezért mondja, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. És tudjátok, mi a nagyszerű? Ami örök Istenünk, a mennyei Atyánk, most is látja, amit majd világosságra hoz Jézus az utolsó napon. Most is látja mindazt, ami benned és bennem van, és türelmesen vár. Türelmesen vár, hogy bűnbánatra jutva megtagadjuk, elhagyjuk és vele újat kezdjük. Úgy, ahogy Péter apostol írja a második levelében, nem késik az ígérettel az Úr, mint ahogy egyesek gondolják, hanem türelmesen vár, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ez ám a türelem, ez ám a moratórium, visszatartja magát az Isten. Felfüggeszti, felfüggesztette a haragját a Golgotai kereszt óta, és a felfüggesztés, a moratórium érvényben van végig az utolsó ítélet napjáig. Senkinek nem kell most félnie, hogy Isten ítélete lesújt rá. A bűneink következményét azt szenvedjük. Háborút, veszekedést, családi problémát, betegséget szenvedjük. De ez nem az Isten ítélete. Ez a bűneink következménye. Van, ami közvetlen következmény, van, ami közvetett következmény. Isten fenntartja, visszatartja az ítéletet. Türelmesen vár, hogy minket kisegítsen a saját bűneink világából, kisegítsen az ítélkezésből, kisegítsen a lelki nyomorúságból, mert szeret minket az Isten. És igaz ez, testvérek, hogy nem látunk bele a dolgokba, mélyére a szíveknek, a szívekbe, igaz ez a népekre, a politikusokra és mindenkire, és ránk is. Valamennyi titok napfényre fog derülni. És itt csak egyetlen kiáltásunk marad, ha ebbe őszintén belegondolunk, testvérek, gondolom, ti is így érzitek, hogy kicsit végig gondolod azt, hogy minden kiderül, az összes irítség, indulat, harag, paráznaság, tisztátalanság, düh, rossz indulat, önzés, minden kiderül, ami átmegy a szívemen, az összes mulasztás kiderül, amit nem tettem meg, pedig megtehettem volna, akkor egy kiáltás marad, amit az ősegyház már megfogalmazott, és ma is kiáltjuk. Urunk, irgalmaz. Ha minden kiderül, akkor Urunk, irgalmaz. Mert Jézus Krisztus, mint igaz bíró, maga elé állít, és hál legyen neki, kétféleképpen fogja lebonyolítani az ítéletet. Először jobb keze felé állítja azokat, akik az övéi, az övéit is megvizsgálja, az övéi életében is leleplezi, hogy a hitük alapjára mit építettettek, mit építettünk, fát, szénát, pozdorját, vagy aranyat, ezüstöt, drága követ. Megvizsgálja és minősíti a hívők életét, de nem veszíti el őket, nem taszítja el őket, mert ő hű és hű marad, és ő magát meg nem tagadja. Mert akikért ő meghalt, és akik hittel elfogadták ezt, azok üdvözülnek, de keresztül mennek a hívők megvizsgálásán, a hívők megítélésén, ahogy erről az 1 Korintus 3-ban olvasunk. Aztán megvizsgálja az Úr, de már nem megvizsgálja, hanem elítéli, testvérek, a bal keze felől állókat. Mert a bal keze felől állóknak is fel fogja sorolni a bűneit. És tudjátok, újra kell kimondani, mert így van, hogy nincs különbség a jobb és bal keze felől állók között abban, hogy mind a két oldal vétkezett. Nincs különbség. Amikor a mi bűneinket sorolja, azok is bűnök. Amikor a bal keze felől állókat, azoknak a bűnét sorolja, az is bűn. Ugyanúgy nincs jobb és rosszabb, hanem az a különbség, hogy akik a bal keze felől állnak, azok azok soha nem kértek bocsánatot. És azok nem fogadták el, hogy Jézusnak kellett meghalnia helyettük. Ez a különbség. Ugyanúgy bűnös, aki bal oldalon áll, mint aki jobb oldalon áll. Csak aki jobb oldalon állhat, ott majd azon az adventi napon, az meghajtotta a fejét és kimondta, Uram, irgalmazz, bocsáss meg nekem bűnösnek, és köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten. Aki bal oldalon áll, azt ezt nem mondta ki. Soha, egyszer sem az életében. Vagyis csak kegyelemből hitáltal van menekvésünk. Aki megmenekül, mind úgy fog, ahogy az Efézus 2-ben sokszor mondtam már, újra mondom, tanuljátok meg, vésétek a szívetekbe, testvérek. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. És végül, testvérek, arról is szól csodálatosan ez a mai igénk, hogy a szívek szándékai is feltárulnak. Az advent napján nyilvánvalókká lesznek, és Pál itt már a dicséretről beszél. Méghozzá úgy, hogy emlékeztet, a korintusiak nem sokat dicsérték őt. Akik ismerjük a gyülekezetet, meg Pál viszonyát, tudjuk, hogy hát bizony sokszor inkább kritizálták, néha bántották, de ez őt nem zavarja. Nem zavarta. Figyeljétek meg, mit olvastunk itt a harmadik, negyedik versben. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, még magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá. Mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Miért nem zavarta Pál apostolt a korintusiak kritikája, ítélkező hozzáállása? Más szavakkal, hogyan lehet elismerés deficittel élni, elnézést az újabb szóért, elismerés hiánnyal? Hogyan lehet úgy élni, hogy újra és újra hiányzik az elismerés, a dicséret, a bátorítás? Márpedig hiányzik. Az egyházban is. Sokszor családokban, munkahelyeken. Hogy lehet ezzel élni? Ilyen szabadon, ahogy Pál apostol élt. Úgy, testvérek, hogy tudom és elfogadom, ebben a bűnnel terhelt önző világban moratórium van érvényben a dicséretre is, ez viszont ördögi moratórium. A sátán függeszti fel ebben a világban, és dolgozik azon, hogy ne dicsérjük egymást, és semmiképpen ne dicsérjük az Istent. Mert az igazi dicséretre ő vágyik, és az Antikrisztust ezért akarja bevezetni a világba, az ő emberét. Hogy rajta keresztül a sátánt imádja végül az emberiség. Ez az ő nagy ördögi terve. És ezért tart vissza mindenféle dicséretet, és legszívesebben leépítene mindent, ahol és amikor Istent dicsérik. Mit gondoltok, véletlen ez a folyamat, aminek most szemtanúi vagyunk Európában, Egyesült Államokban, az egykori keresztjén földrészeken, országokban? Ma már lassan tényleg karácsonyfát se szabad állítani, már a karácsony télünnepének, meg mit tudom én, minek nevezik. Tessék olvasni a híreket. Ez egy folyamat, ahol a Krisztus dicséretét elhallgattatják, és lassan bevezetik majd azt az Antikrisztust, aki meg elvárja, hogy, mai szóval mondom fiataloknak először, hogy értitek, elvárja majd, hogy lájkoljuk rendesen. Dicsérjük, elismerjük. Csak megint egy pici kitérő még. Ugye, elgondolkoztam újra a híreken, és meggyőződésemmé lett, testvérek, hogy hitre csak hittel lehetne hatékonyan válaszolni. Hitre csak egy másik hittel. Nem fegyverekkel. Testvérek, mit kellett volna tenni ott a határon? Most ezt ne úgy mondjátok, hogy én a politikába akarok beleszólni. Isten ments. Most csak, mint egyszerű hívő ember. de meggyőződéssel való. Drága embertársam, ki jössz? Itt van egy kereszt, ebben az országban Krisztus az Úr. Hisszük és valljuk. Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Legyél kedves letérdelni a kereszt előtt, utána mehetsz tovább. Hányan mennének tovább szerintetek? Hát a meggyőződéses mohamedánok biztos nem. Nem fegyver, még csak nem is kerítés fogja megállítani. A hit állította volna meg. Totta volna meg. Ha megvalljuk, ki az Úr? Ki az Úr? Az Úr Jézus Krisztus, testvérei. 2000 év óta valljuk ezen a földrészen, ebből élünk. Őt várjuk vissza. Nem más fog jönni, nem más fogja összegyűjteni az emberiséget, nem más fog a bírói székbe beülni, nem más fogja a szívek sötétségeit világosságra hozni, Jézus Krisztus fogja. Bejössz ide közénk? Oké, rendben van. Gyere, akkor tessék, térdelj le a kereszt előtt. Ha nem, akkor rendben van. Nem bántunk. Semmi rosszat nem akarunk neked. Nem is mondunk semmi rosszat. De a hitünket megvalljuk a te hiteddel szemben. És dönts, melyik hit szerint mész tovább egyetlen lépést is. Mi vagyunk, testvérek, az utolsó bástya. Nem magyarok, meg aki a kereszténységét komolyan veszi. És igen, a magyar keresztényekre nagy felelősség hárul, egyszerűen a földrajzi helyzetünknél fogva is, de a lényeg ez. Ki az Úr? Az Úr Jézus Krisztus. És aki megvallja őt, az nem bánt, az nem támad, az nem fog fegyvert, csak megvallja őt. Jössz, itt a kereszt. Hódolj meg az egyetlen Úr előtt. És akkor testvérek is, akár testvérek is lehetünk. Dicsérjük őt, viszont a sátán mindent elkövet, hogy ez a dicséret ne legyen, hogy az emberek egymás se dicsérjék, Jézus Krisztust még kevésbé, és mégis ez az egyetlen jövőkép, amely megvalósul, amely valósággá lesz. Hiszen aki az Úré, az már az Úrhoz fordul, aki az övé, az akkor is él, ahogy Pál apostol, ha emberek nem dicsérik, sőt szidják, bántják, vagy üldözik. Aki az Úré, az tudatosan túl tud egy ünnepségen akár az utolsó sorba ülni, ahogy a Lukás 14-ben olvassuk, és maga az Úr mondja neki, a Biblián keresztül újra és újra szól, vígasztal és bátorít, és megdicsér, és ő mondja, hogy barátom, ülj feljebb, mert az Úr már most is dicséri az övéit az igén keresztül, de a végső advent lesz ennek a kibontakozása. Micsoda öröm és dicsőség lesz az övéinek, amikor eljön az Úr Jézus, összegyűjti az ő népét. Zakariás könyvében olvastuk nemrégen. Mert eljön az Úr az én Istenem szentjeivel együtt. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. Összegyűjti az övéit, és velük együtt hirdeti meg az ő királyságát, és indítja el az ítéletet, és indítja el az újjáteremtés fantasztikus folyamatát. Micsoda dicsőség lesz ott lenni vele együtt. Kicsik, jelentéktelen emberek, ismeretlenek, megvetettek, lenézettek, kigúnyoltak, mind ott lesznek Jézus Krisztus körül. Ez lesz az igazi dicséret. Ez lesz az igazi elismerés. Erre hív, gyere, és higgy bennem, és járj velem. És így összefoglalva tehát ez az ige, testvérek, ez hívő embert és hitetlent, újjászületettet és Istent keresőt mind megvizsgálja, mindnyájunkat megvizsgálja. Vizsgáljuk meg az ítéleteinket. Mit tartasz másokról, magadról, hívőkről és hitetlenekről? Most még tart az ítélet moratóriuma, most még magadba szállhatsz, hogy eddig ítélkeztél, ezután ne tedd. De tart a kegyelmi idő is, hogy odaborulj Jézus elé, és azt mondd, hogy Uram, bocsáss meg, hadd fogjam meg újra a kezedet lélekben, hadd menjek tovább veled. Mert mindenkinek szól a kegyelmi idő, mert ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, ahogy egy régi szép lelkének mondja. Most még lelepleződhet a bennünk levő sötétség, hívő emberekben és hitetlenekben, Isten keresőkben és az Úrral járókban. Most még lelepleződhet a sötétség, és felragyoghat az Úr Jézus világossága. Mert most érvényben van, ez most van érvényben, amit így mond Jézus. Én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk most a hallott ígéret, testvéreim, és az 50. Zsoltár első versét énekeljük. Az 50. Zsoltár első versszakát, amely így kezdődik. Az erős Isten uraknak ura szól, és a földet mind előhívja. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy visszajössz, mint uraknak ura, mint erős Isten, aki a földet előhívja, minden lakóját, és köszönjük előre azt az igazságos ítéletet, amit te majd végrehajtasz. Köszönjük, Urunk, hogy ez a mostani idő rendkívüli ajándék nekünk, mert ez még a kegyelem ideje. Köszönjük, hogy most lehet odafordulni hozzád, megvallani előtted minden ítélkezésünket, minden elhamarkodott ítéletünket, amit kimondtunk, végiggondoltunk másokról, és most még lehet szembesülni azzal, hogy te mindent látsz az életünkben, mindent, és mégsem eltaszítasz, és mégsem azt mondod, hogy elég, hanem azt mondod, hogy gyere, én megtisztítalak, vald meg bűneidet, és én megbocsátom azokat, sőt megszabadítalak téged. Köszönjük, Úr Jézus, a kegyelem idejét, az evangélium kedves és bátorító szavait, és köszönjük, hogy mindemögött ott áll a te golgotai áldozatod. Köszönjük, hogy te magad vállaltad azt a szörnyű kínt, amit a bűn büntetése jelent. Köszönjük, hogy helyettünk mentél oda, és köszönjük, hogy értünk jössz vissza, hiszen először is a tiédet fogod összegyűjteni. Magad mellé sorakoztatod, és mint hatalmas sereg, veled együtt ünnepelve érkeznek a tiéid, és akik akkor élnek, azokat is elváltoztatod, új testet adsz, az üdvösség új testébe öltözteted a te gyermekeidet, hogy együtt ünnepeljünk, hogy együtt dicsérjünk téged. Urunk, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek. Könyörgünk itt Magyarországon a sok-sok magyarért, aki nélküled él, aki nem tudja, hogy milyen csodálatos, hogy te moratóriumot hirdettél az ítéletre. Te visszatartod a te igazságodat, igazságszolgáltatásodat, hogy legyen még idő megtérni, hogy legyen idő újat kezdeni. Köszönjük az időt, ami még tart, de tudjuk éppen itt adventben, hogy véges ez az idő. Hadd éljünk vele, hadd ragadjuk meg az órát, a percet, amikor megszólítasz, amikor a szívünkhöz szólsz. Hadd hódoljunk meg előtted újra, vagy talán most életünkben először, és hadd kérjük, hogy tölts el a te szent lelkeddel, hogy a lélek által éljünk, hogy megvizsgáljuk ugyan a rossz elvetendő dolgokat, de soha senkit ne ítéljünk el, mert tiéd az ítélet, mert te vagy az, aki eljössz majd ítélni elveneket és holtakat. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, dicsérünk, magasztalunk teljes szívünkből, és köszönjük, hogy itt lehetünk a házadban, köszönjük, hogy hallgathatjuk a te beszédedet, köszönjük, hogy a te ígéd él és hat és teremt, köszönjük, hogy a te ígéd igazság. Így kérünk, készíts fel a veled való találkozásra, és adj nekünk már most találkozást az ige és a lélek által, hogy a fizikai, a látható találkozás számunkra örömünnep lehessen. Így magasztalunk ezért a délelőttért, és kérünk, áld meg egész napunkat, hetünket, a közelgő karácsony ünnepét, és kérünk, add a te erődet, vigasztalásodat, bármilyen élethelyzetben is készülünk az ünnepre. Így külön kérünk a gyászoló testvéreinkért, erősítsd meg szívüket, töltsd el hittel és reménnyel, hogy rád nézzenek, beléd kapaszkodjanak, tőled, általad megvigasztalt emberek legyenek. Kiáltunk a betegeinkért, gyógyítsd őket, akár otthon, akár kórházban fekszenek. Te vagy a mi gyógyítónk, Urunk. Kiáltunk a magányosokért, légy mellettük, vigyázz rájuk. Kiáltunk a kicsikért, a gyerekekért, a magzatokért, az éppen megszületett apróságokért. Áld meg őket, hát a végtelen gazdagságodból és szeretetedből. Vigyázz rájuk, és készítsd fel őket is a nagy találkozásra veled. Áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, itt és a határokon túlélő testvéreinket. Vigyázz minden olyan helyen, különösképpen is rájuk, ahol fenyegetve háborús veszedelmek között élnek. Kérve kérünk, te tartsd vissza az uszító erőket, halkítsd, csendesítsd mindazokat, akik háborúra akarják kényszeríteni, késztetni a népeket, a nemzeteket. Adj nekünk józanságot, hogy ellen tudjunk állni minden ilyen uszító propagandának. Kérve kérünk, segíts, hogy ne ítélkezzünk itt sem, hiszen egy sereg dolgot nem tudunk, egy sereg dolgot hazudnak nekünk. Urunk, a te igéd igazság, hadd mérjünk mindent a te igéd mérlegén. Így kérjük, hallgass meg imádságunkat, áld meg életünket, gyülekezetünket, iskolánkat, óvodánkat, Anya Szent Egyházunkat. Áld meg mindnyájunkat a te végtelen nagy szeretetedből. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a hamarosan dicsőségesen visszatérő Úr Jézus Krisztusban. Amen.